Shadow AI. Láthatatlan eszközök, valós üzleti kockázatok. Az adás a Forage csoport támogatásával valósult meg.
Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. Én Zinzi Stefán vagyok.
Én pedig Galica Dorina.
A mai adásban Margitai Tihamér, az ELTE gazdaságtudományi karának dékánja fogja elmesélni, hogy mire használhatjuk manapság a mesterséges intelligenciát, illetve hogy ők miért indítottak üzleti képzést a témában.
Ezen kívül vendégünk lesz még egy támogatott tartalom keretében Dalos Kovács Gabriella, a Forage csoport AI Officer and Strategistje is.
Mielőtt azonban belevágnánk a hírekbe, hallgasson meg egy rövid reklámot.
Kislányként arról álmodtam, hogy szülésznőgyógyász leszek. Nagylányként egy saját, szabadalkotó közösségről. Ha felnőttként is tudsz álmodni, lesz mit valóra váltanod. Ha az az álmod, hogy sikerre vidd a vállalkozásodat, akkor pályázz a Visas Ease Next-re.
Reklám vége. Már itt is vagyunk, és akkor a szokásoknak megfelelően egy pár rövid hírrel kezdjük. Dorina, mit hoztál ma?
Én egy kérdéssel fogok kezdeni, gondolom nem számított erre.
Váratlan fordulat.
Te mit mondanál a világ legboldogabb helyének?
Hát a felmérések szerint Bhután vagy Finnország, ha jól tudom.
Ennél egy kicsit konkrétabb, és igazából az érdekelne, hogy mondjuk egy gyerek számára mi lehet a legboldogabb hely.
Hát ahol sok kis autó van. Vagy valami hasonlót tudnék elképzelni, esetleg egy labda is, az sosem árt, ha van.
Látszik, hogy neked fiad van, én kislányként biztos, hogy rávágtam volna, hogy Disneyland.
Hát ez eszembe se jutott nekem. Remélem, a gyerekemnek se fog még egy ideig.
Minden esetre Disneylandről szól a hír, amit hoztam, mert hogy én eléggé megdöbbentem, hogy még egy ilyen nagyon boldog hercegnőkkel teli helyen is el tudnak követni az ott dolgozók egy olyan bűncselekményt, ami miatt 3 évre börtönre ítélték őket, vagy hát egy férfit Amerikában.
Kicsit félve kérdezzem azért, de mit követett el?
Számítógépes csalást, ami elsőre nem hangzik annyira durvának, és ahogy olvastam a CNN-nek az erről szóló cikkét, egyébként így szép fokozatosan azért tényleg egyre parább lett a történet, mert hogy ennek a floridai férfinak az volt a munkája, hogy a Disney éttermeinek az étlapjait szerkesztette.
Erre nem tudom képzelni most meg, hogy mit követhetett el ezek után.
Először is például trágár kifejezéseket rejtett el benne, ami szerintem inkább vicces, mint durva.
Hát, nézőpont kérdése.
Disneylandben valószínűleg nem olyan
vicces.
Igen,
tehát ha egy gyereked azt olvassa, akkor lehet, hogy kevésbé.
Hát írta az árakat. Itt sajnos nem derült ki, hogy
felfelé vagy lefelé,
illetve milyen mértékben, de hát értem, hogy ez is kellemetlen a munkáltatónak. És aztán itt kezd durvulni a történet. Például az itallapon a borvidékek neveit több helyen kicserélte közelmúltbeli ilyen tömeges lövöldözések helyszínére. Ouch. És hát ami valószínűleg a legdurvább büntetőjogi tétel, hogy az allergén információkat átírta, mégpedig azt, hogy olyan ételeknél, ahol volt rá esély, hogy tartalmaznak mogyorót, odaírta, hogy ez mogyoró származékmentes.
Ajaj, az mondjuk egy tényleg para.
Igen. És úgy bukott le egyébként, hogy hát nem, egyszerűen nem tudott betelni azzal, hogy itt módosítgatja az étlapokat, és a betűtípust átállította olyanra, hogy a szavak helyett szimbólumok jelenjenek meg. Viszont ez annyira megzavarta a szervereket, hogy az egész lefagyott, és újra kellett indítani, úgyhogy itt kapcsoltak nyilván az illetékesek, és átnézték, hogy akkor rendben vannak-e az étlapok, és rájöttek, hogy
őszintén szóval félek, hogy ez mióta mehetett a csávó, akkor már annyira elszabadult, hogy igazából már tényleg az utolsó, tehát amivel tudod, hogy ezzel már most már tutira le kell buknom, hiszen ez sehogy nem húzhatod meg úgy, ahogy a szimbólumok vannak a szavak helyett, úgyhogy el tudom kezdeni, hogy ő csinálgatta, ezt se vették észre, csinálta tovább, ezt se vették észre.
A Disney egyébként nagyon azt állítja, hogy egy ilyen átszerkesztett étlap se került be az éttermekbe, tehát hogy nem volt tényleges kár, de hát ez valószínűleg olyan, amit soha nem fogunk már megtudni, főleg mondjuk egy árcsere, ha adott esetben csak pár dollárt variált rajta. Viszont emellett a hekkelés mellett még a kollégák személyi azonosságával is próbált visszaélni. Legalább 14 munkatársát kizárta a céges felhasználói felületből, mert hogy egyszerűen csak elkezdett hamis jelszavakkal bejelentkezni, vagy hát hibás jelszavakkal.
Ja, és akkor X után visszadobta, hogy akkor
igen.
Gyönyörű.
Ráadásul még botokat is ráeresztett a rendszerre, és több mint 100 000 hibás bejelentkezés volt, tehát hogy teljesen használhatatlanná váltak ezek a felhasználói fiókok.
Van egy olyan érzés, hogy nem szerette a munkáját a jó ember.
Valószínűleg nem. De hát most 3 évre börtönbe megy, és hát a Disney is...
Olcsón megúszta különben.
Vicces, hogy ezt mondod. Nem. Tehát, nem. Hogy az olcsó szót az semmiképp nem használnám. Egyrészt ugye kirúgták, ez magától értetődő, de egy 690 000 dolláros sérelemdíjat is követelt tőle a Disney. Az ugye átszámolva correct. Több mint 240 millió forint.
Hát figyelj, igazából amekkora káoszt, most gondolj bele csak a magyaró allergiába. Tehát, azt hogy az tehát azzal, amekkora veszélynek tett ki, mit tudom én, hány gyereket, persze, hogyha nem került ki, akkor ugye nem, de tegyük fel, hogy amit mondtál, felsoroltál, azt valószínűleg nem egyszerre lépte meg. Úgyhogy hát igen, én azért sajnálni nem tudom.
Nem, abszolút nem. Ennyit erről, Steffó, te mivel készültél?
Képzeld el, most nem Trumpos hírrel.
Nagyon örülök. Pedig gondolkodtam rajta, hogy esetleg a piacra dobott Trump 2028 termékeket.
Sapkák, pólók, azok körben nem rossz, nem rossz, nem rossz, de nem. Igazából szokás szerint akkor én is egy kérdéssel kezdenék. Amikor mondjuk a chat GPT-vel beszélgetsz, te meg szoktad köszönni a válaszokat?
Nem. De az egyik kollégánk következetesen megköszöni, mert tart attól, hogy majd ha átveszi a világuralmat az AI, akkor neki megkegyelmeznek.
Így van. Különben nagyon sokan megköszönik, meglepően sokan. És igazából sokaknak ugye ez az indoka, és nem tudom, biztos a hallgatók is láttak már ilyen mémeket is, ugye, hogy a robotok fellázadtak, és akkor valakit kiemelnek a tömegből pont azért, hogy ő 2025-ben megköszönte, igen, tehát, hogy így, de valaki így elkezdett ezen gondolkodni, hogy igazából, hogy ez mennyi pénzbe kerülhet a chat GPT cégének, ugye az OpenAI-nak, és meglepő módon maga a nagyfőnök válaszolt, Sam Altman, aki azt írta, hogy több 10 millió dollárjába fáj a cégnek az, hogy mindig megköszönik. Azt nem részletezte, hogy pontosan miről van szó, de hát itt valószínűleg arról, hogy energiaköltsége van, ugye ennek, ugye annak, aki mindig válaszolni kell, és hogyha minden kérdésre megköszönöd, ő pedig azt mondja, hogy szívesen, akkor ennek bizony elég komoly költsége lesz így összesen. Amúgy különben egész meglepő, nemrég volt egy februárban egy kutatás, ahol kiderült, hogy az emberek 67%-a udvarias a mesterséges intelligenciával, 55% kedvességből, 12% pedig azért, mert hogy a gépek esetleges lázadás esetleg szeretik, hogy a mesterséges intelligencia emlékezzen rá, hogy ők bizony mindig is kedvesek voltak vele.
Ezt a hírt egyébként én is olvastam, és nekem az rémlik, hogy a vezérigazgató mondta, hogy ő egyáltalán nem bánja, hogy nekik ilyen költségeink merülnek fele miatt, mert hogy ő örömmel veszi, hogyha az emberek kedvesek, és véletlenül se akar senkit arra buzdítani, hogy ne emberi stílusban kommunikáljon, még akkor se, hogyha nem egy tényleges emberrel beszélget, csak egy robottal.
Egyfelől valahol el tudom ezt is hinni, de azért belegondolok abba, hogy pár 10 millió dollár, azért ez egy OpenAI számára is pár 10 millió dollár, még hogyha valószínűleg is jóval nagyobb pénzek forognak ott, de biztos vagyok benne, hogy el tudnak neki képzelni jobb helyet, el tudnak képzelni jobb helyet is
ez
ennek
biztos,
a pénznek.
Biztos, de az is biztos, hogy vannak olyan kérdések, amiket szívesebben kiiktatna mondjuk a ChatGPT-s keresésekből, mint a az, szia, a, hogy vagy, köszönöm.
Az biztos, és főleg a kínai társára, a DeepSeekre ez még inkább igaz lehet talán. De mindenről kicsit bővebben hamarosan az interjúban. Előtte az amely rövid támogatói tartalom következik, maradjatok velünk.
Itt van velünk a stúdióban Dalos Kovács Gabriella, a Forage csoport AI Officer and Strategistje. Szia!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Először is azt szeretném kérdezni, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, hogy amikor egy-egy cég elkezd mesterséges intelligenciát használni, akkor milyen platformokat használnak a leggyakrabban?
Nagyon jó kérdés, és a válasz általában attól függ, hogy hol tart ez a cég a digitális érettségben. Kisebb és közepes vállalatok esetén az első eszköz, amihez hozzányúlnak, hogy vesznek valamilyen előfizetést, legtriviálisabb, vesznek egy ChatGPT előfizetést, és nem az ingyenest használják, ami egy vállalati környezetben nem egy jóval hagyott dolog, és azt kezdik a vállalati hatékonyság célok eléréséhez kipróbálni. A másik, hogy Copilotot, Google Gemini-t, ilyeneket próbálnak, különböző nyelvi modelleket hívogatnak meg, és nézik, hogy mennyire jó, mennyire használhatják a dolgozók. Ezek a legtriviálisabb eszközök. Nagyobb vállalatoknál pedig már platformokat nézegetnek ezek a vállalatok, ahol komolyabb fejlesztéseket próbálnak ezekre megtervezni. Ez az Azure Machine Learning platform, az AWS, a Google Vertex, vagy az IBM-nek a Watsonx platformja, amely már támogatja a mesterséges intelligenciás eseteket, fejlesztési dolgokat, a RAG modellek kialakítását, és így egy vállalati belső ügyfélszolgálat hatékonyságának az elősegítése, vagy megtámogatása is létrejöhet. Tehát ha gyors, kényelmes megoldást akar egy cég, egy kisebb cég, akkor egy valamilyen AI-os előfizetést vesz, hogyha pedig egy komoly adattömeget szeretne jól menedzselni, egy jó csapata van stratégiája ebben a témában, akkor választ magának egy AI-os platformot, ahol a versenyelőnyt megszerezheti ebben a témában.
És mi az, amire mondjuk így nagyon oda kell figyelni, ahol nem árt az óvatosság, főleg, hogyha hogy ilyen céges felhasználásról van szó, üzleti titkok, stb.
Nagyon fontos, hogy ezt a területet, ezeket a nyelvi modelleket, az AI-jal való együttműködés hatékonyságot mindannyian közösen tanuljuk. Egyrészt szüksége van a kollégáknak is képzésre, a szakértőknek szakértői tréningekre, a security területnek a gyártói tréningekre ebben a témában, és a compliance-nek is kitanulnia, hogy ez a mesterséges intelligencia, a nyelvi modellek, a platformok mit csinálnak az adatokkal, mennyi ideig tanítják a modellt, mikor törlik le, hogyan van, hiszen a vállalati adatainkat nem szívesen töltjük be mindenhová, ahol nem tudjuk, hogy mi történik később vele. Úgyhogy az első lépés az lenne szerintem, ami egyébként az EU AI-ekt megfelelés egyik nagyon fontos tényezője is, hogy a oktatás, tudatosítás minden területen tematikusan. Biztonsági kockázatként még azt tudnám megemlíteni, és nagyon fontos, hogy az ingyenes eszközök egy nagyvállalati környezetben egyáltalán nem biztonságosak, ezért ezt így semmiképpen nem támogatnám, és sőt, még a dolgozóknak kommunikálnék is erről, hogyha valaki szeretné a hatékonyságát valami eszközzel megtámogatni, akkor forduljon az IT-hoz, vagy akihez delegálták ezt a feladatot, hogy AI kapcsán menedzselje a vállalati hatékonyságot, és kérjen egy előfizetéses hozzáférést, hiszen ez az egyik biztonságos útja annak, hogy az üzleti adatok nem kerülnek ki az internetre.
Ahogy te is említetted, mindannyian egy kicsit közösen tanuljuk, és amikor a mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor kicsit azt érzem, hogy nem nagyon vannak kőbevésett szabályok. Vannak mégis olyan szempontok, amiket fontos szem előtt tartani, amit egyébként mondjuk semmiképp, tehát hogy mondjuk amire tilos használni.
Egyrészt a cégeknél én azt mondanám, hogy ugye szóba került az EU AI-ek megfelelés, augusztus 1-én jött ki ez a rendelet. A megfelelés egyrészt az eszközök tudatosítását, használatát irányozza elő, másrészt pedig egy vállalati stratégiát ki kell alakítani minden cégnek, hogy mit szeretne ezekkel az eszközökkel. Ezerféle eszköz van, ezerfélét nem lehet üzemeltetni, nem lehet jól menedzselni. Ezért azt gondolom, hogy a stratégiai irányok meghatározása után lehet megmondani azokat az eszközöket, amelyek támogatnak bennünket a vállalati stratégia megvalósításában. Nagyon fontos az emberek bevonása, hogy ne azt érezzék, hogy elveszi a munkájukat, hanem a belső hatékonyságot fejlesztjük, szükség van rájuk, szükség van a tudásukra, hogy egyre ügyesebbek, gyakorlottabbak legyenek az eszközök kezelésében, vagy esetleg egy projekt során a projektmenedzser jól menedzseljen a mesterséges intelligencia projektet.
Ugye egy példát már említettél, az, hogy ne használjunk ingyenes programokat, mert az veszélybe sodorhatja az üzleti adatokat. Van-e még esetleg valamilyen más tipp, amire érdemes figyelni az AI használata során?
A vállalatnak fontos egy mesterséges intelligencia keretrendszert kialakítani. Ez egy irányítási kézikönyv, egy irányítási politika, egy etikai kódex megjelenése, és figyelnie arra, hogy az AI-ek alapján a tiltott EMI használatot, EMI gyakorlatot elkerülje, tehát ezt egyenként át kell nézni az eszközöket, ami most az IT rendszereket értem alatta, és átvizsgálják, és megnézik, hogy azok az eszközök tartalmaznak-e AI-t, és azokat pontosan az a cég mire használja, hiszen ez a megfelelés egyik nagyon fontos paramétere.
Van-e esetleg valamilyen tipikus példa, ahol szokták használni, de nem kéne?
Hát nagyon fontos a HR-nél, hogy social media, scoring, ilyen irányokban nem használhatnak ilyen eszközöket. Társadalmi pontozás, EMI rendszerekkel, ez is elkerülendő. Arcfelismerés nyilvános helyeken szintén. Érzelemfelismerés. Egyébként erre volt egy komoly büntetés az egyik pénzintézetnél, hogy a dühös ügyfeleket ráküldték egy chatbotra, ami szintén kerülendő, és ezt minden vállalatnál szem előtt kell tartani, hogy a dühös ügyfeleket nem a chatbottal kezeljük például. Tök jó. Itt van jó néhány példa.
Mondtad te is, hogy attól is függ, hogy mennyire jártas mondjuk digitálisan egy cég, hogy milyen eszközöket használnak. Te mit tanácsolnál mondjuk egy olyan cégnek, akiknek még nincs sok tapasztalatuk a mesterséges intelligenciával, hol kell elkezdeni?
Az első az a tréningek, azt mondom. Szerintem mindenki, a lelkesebbek menjenek tréningre, a projektmenedzserek projektmenedzsment tréningre, nagyon jó AI és machine learning tréningek vannak. A security képezze ki magát gyártóknál ezeknek a rendszereknek a menedzselésére, legyen tudás, compliance szintén, jogi szabályozási terület ismerje meg az EU AI-ektet a megfelelő szempontjából, hiszen az AI-ek mindenkit érint, a gyártókat, felhasználókat, beszállítókat, mindenkit. Nagyon komoly bírság van, árbevétel arányos 7%-os bírság van, ezt nem kerülhetjük el, hiszen ha valakinek van egy darab ChatGPT előfizetése, akkor már ez a szabályozás vonatkozik rá.
Dalos Kovács Gabriele, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és elmondtad ezeket a jó tanácsokat, fogadjátok meg őket. Mi pedig hamarosan folytatjuk az interjúval.
Köszönöm szépen!
És ahogy ígértük, már itt is van velünk Margitai Tihamér egyetemi tanár, az ELTA gazdaságtudományi karának dékánja. Szia, üdvözlünk a stúdióban!
Szervusztok!
Ugye márciusban indult az ELTA-n a mesterséges intelligencia egyetemi oktatása. Tudnál egy kicsit mesélni arról, hogy ez miből áll, mit tanítotok?
Talán onnan kezdeném, hogy mit nem tanítunk, és hogy nem csináljuk. Mert itt is érdemes a tisztállátás kedvére elkülöníteni azokat a zsákutcákat, amelyeket nem érdemes követni. Ez nem informatikai oktatás, tehát nem arról szól, hogy milyen informatikai háttere van a mesterséges intelligenciának, hogy a mesterséges intelligencia milyen történeti fejlődésen ment keresztül, és így tovább, és így tovább. Nem bízzuk mi ezt az informatikusokra, és nem is azt szeretnénk, hogy ilyen értelemben legyenek tájékozottak a hallgatóink. Azt szeretnénk, hogy a hallgatóink felhasználóként tudják használni a mesterséges intelligenciát, az üzleti problémák megoldásához tudják használni a mesterséges intelligenciát. Ehhez semmi szükség arra, hogy arról beszéljünk, hogy milyen típusai vannak a mesterséges intelligenciának, ott milyen informatikai megoldások vannak benne, hogy ez hogyan fejlődött, hogy mi a története, és így tovább. Na most erről mind nincsen szó. Arról van szó, és csak arra koncentrálunk, hogy egy felhasználó számára hogyan használható a mesterséges intelligencia.
És ha röviden összefoglalhatnád, akkor hogyan?
Itt nagyon fontos egy koncepcionális felépítés, emögött az a megközelítés van, hogy a felhasználónak van egy problémája, és a probléma megoldásához szeretné felhasználni a mesterséges intelligenciát. Ugyanúgy, mint hogy szeretnénk eljutni valahova, erre szükségünk van valami közlekedési eszközre, és azt a közlekedési eszközt akarjuk használni. Minket nem érdekel annak a közlekedési eszköznek a műszaki felépítése, és így tovább. Tehát van egy probléma. A kérdés az, hogy hogyan kell megfogalmazni azt a problémát, hogy ügyesen fel lehessen használni hozzá a mesterséges intelligenciát. A második kérdés az, hogy az adott problémához, a rendelkezésre álló mesterséges intelligencia alkalmazások közül melyeket érdemes felhasználni, esetleg milyen struktúrában érdemes a mesterséges intelligenciával megközelíteni az adott problémát. A harmadik kérdés az az, hogy ha már kiválasztottuk a megfelelő alkalmazást, akkor annak az alkalmazásnak hogyan kell feltenni a kérdést, hogyan kell segítséget kérni tőle. A negyedik lépés az az, hogy ha kaptunk egy megoldást, azzal mit kezdjünk, azt hogyan kell legelőször is ellenőrizni, hogyan kell finomítani a megoldást, hogyan kell a megbízhatóságát fokozni ennek a megoldásnak, vagyis hogyan kell kritikusan értékelni a kapott megoldást, és utána, miután mindez megtörtént, azután azt tanítjuk meg a hallgatóinknak, hogy hogyan kell ezt dokumentálni bármilyen feladat megoldás során, hogy az adott feladathoz mesterséges intelligenciát használt. Ez a kerete az egész problematikának.
És különben még pont most indult ez a képzés, most jutott el a technológia arra a szintre, hogy már így érdemes használni, vagy más oka van?
Hát több oka van. Egyrészt a technológia, ugye ez mondjuk 2022 novemberében indult, ha jól emlékszem, a ChatGPT alkalmazás. Én hozzáférést decemberben kaptam, mert akkor lehetett így sorba állni, uh-huh. És akkor még úgy várni
kellett. Igen, az elején még várni kellett, emlékszem, igen.
Mint a megboldogult szép időkben a Warburgra, meg a Trabantra. Szóval, tehát így eljutott hozzánk is. De az alkalmazás fejlődése az robbanásszerű volt, és nem csak abban az értelemben, hogy mondjuk a ChatGPT alkalmazás hogyan kezdett el működni, hanem hogy mennyi alkalmazás kezdett el működni. Nagyon korán, én talán úgy emlékszem, hogy 23 januárra lehetett, amikor There is an AR for that oldal megnyílt, vagy legalábbis én először akkor láttam ezt az oldalt, és akkor volt rajta néhány tíz alkalmazás. Most 31 néhány ezer van. Wow. Rajta. Tehát, hogy bizonyos feladatokra specializált AI alkalmazások vannak, és ezeknek az AI alkalmazásoknak a szaporodása, ez is robbanásszerű volt. Tehát maga az, amit tud az AI, amennyire specializált az AI, az most már tényleg olyan szintre jutott, hogy ez a napi használat során nagyon hasznos és nagyon jól működik, saját tapasztalatból is tudom mondani nektek. A másik része az, hogy azt, hogy a GTK-n ezt bevezettük, hogy ez az oktatás része, sőt, a hallgatói munka része, tehát nem, hogy nem tiltott, hanem egyenesen elvárt az alkalmazás a hallgatói munkákban, például a szakdolgozatokban, az feltételezte azt, hogy mi értünk hozzá. Tehát oktatók értenek hozzá. És ezt emiatt mi egy évvel ezelőtt kezdtünk ezzel foglalkozni, jó bő évvel ezelőtt, és akkor először az oktatóinknak biztosítottunk ehhez képzéseket, felkészítést, pontosabban egy oktatói tím összeállt, és azok mindenféle próbákat csináltak, kipróbálták ilyen-olyan összefüggésekben, megvizsgálták, hol, mire, hogyan lehet használni, mi a megbízhatósága, mire alkalmas, mire nem alkalmas. Hogyha alkalmas, akkor utána milyen típusú ellenőrzéseket, kritikus felülvizsgálatokat kell az eredményekkel kapcsolatban elvégezni. És hát ez igénybe vett, ez a szisztematikus felkészítés, ez egy fél évet, mert fél évvel ezelőtt az oktatóinknak már ez a szisztematikus felkészítés megkezdődött. Tehát az oktatás az nem most kezdődött, az oktató... a hallgatóknak kezdődött, de az oktatóknak az oktatása az már szeptember óta folyamatosan tart. Erre van egy tudásmegosztó rendszerünk belül, és azon keresztül, aki valamire jutott, az meg tudja osztani a tudását és az eredményeit. Ez egy nagyon volatilis piac, borzasztó gyorsan változik, hogy mi mire használható, mit érdemes használni, mit nem érdemes használni. Egyik pillanatra a másikra megszűnnek funkciók például, amit eddig használtál, és azt mondtad, hogy de jó, és ez az, ami a legjobb ebbe az alkalmazásba, aztán kiderül, hogy puf, másnapra nincs. Vagy másnapra már csak egy nagyon fizetős változatba érhető el. Szóval ez az egész, ez egy nagyon dinamikus alkalmazkodást kíván, és hát nagyon büszke vagyok, hogy egy olyan karon dolgozom, ahol az oktatóink közök erre az alkalmazkodásra képesek, és nagyon jól csinálják.
Erre le is akartam kérdezni, hogy hogyan fogadták ezt, mennyire voltak nyitottak a tanárok erre?
Hát ez úgy van, mint minden technológiai elfogadási modellben. Van az élboly, aki nyitott erre, pehjük volt, mert én is nyitott voltam, és ezért nyomtam, tehát ez egy ilyen top-down volt egy kicsit. Aztán persze nem én voltam az egyetlen, mondjuk volt az oktatóknak a 20%-a, aki folyamatosan dolgozott, már előkészítette azt a munkát, ami az oktatók képzéséhez tartozott, és aztán voltak, akik később csatlakoztak ehhez. És nyilván hát lesznek, akik majd csak a, mint az 50-es évek orosztanára, majd csak a hallgatókkal együtt fognak tanulni. De hát mindig így.
Te említetted, hogy most már 31 ezer különböző mesterséges intelligencia platformot gyűjt össze ez az oldal. Tudsz esetleg olyan példát mondani, ami mondjuk téged meglepett?
Hát abszolút, mert folyamatos meglepetések érnek a tekintetben, hogy mi mire jó, mi az erőssége és mi a gyengesége. És ez egyébként a képzésnek egy része, hogy azt tanítsuk, ami az első lépés a probléma definiálása után. Tehát ha van egy problémám, és az kellő szinten van definiálva, akkor a következő kérdés az az, hogy milyen mesterséges intelligencia eszközöket tudok oda használni. Rettentő sok mindenre jók ezek az eszközök, nagyon széles körű felhasználási lehetőséget biztosítanak, de egészen különbözően teljesítenek meghatározott specifikus problémák esetén. És azt tanítjuk a hallgatónak egyrészt az első lépésben, hogy hogyan határoz meg azt a problémát, hogy abból aztán értelmes diskurzust tudja folytatni egy mesterséges intelligencia alkalmazással, de mindenek előtt ki tud választani azt a mesterséges intelligencia alkalmazást, ami azon a problémán pillanatnyilag jó teljesít.
Mert lehet, hogy ez fontos, már, hogy pillanatnyilag.
Holnap már nem az a jó megoldás. De minden esetre ugye tájékozódni tudsz, mert azt is megtanítjuk neked, hogy hogyan tájékozódni. És akkor az látszik, hogy vannak ilyen kereső alkalmazások, amelyek képesek mondjuk irodalom kutatást végezni, és az irodalom alapján összefoglalni a probléma jelenlegi állását, tehát ilyen state of the art reportot tudnak csinálni. És én ajánlottam az egyik kollégámnak a Consensus AI-t, hogy szerintem az milyen jó, mert nekem a legjobbakat hozta föl. Ugye ezt az ember olyan területen kezdi el, ahol jól ért hozzá, tudja, hogy most minek kéne ott megjelenni, és akkor teszteli rajta az alkalmazást. És akkor visszajött, hogy hát ez semmire se jó, ne haragudj, ez tök hülyeség. És akkor kiderült, hogy azon a területen, azon, amin ő dolgozik, tudományos kutatást végez, azon egyáltalán nem működik jól ez a konszenzus AI, ahol én dolgozom, azon pedig nagyon jól működik ez a konszenzus. És hát nyilván ennek azért vannak ilyen ennél általánosabb megközelítési módjai. Tehát például azt tanítjuk a hallgatóknak, hogy egy iteratív eljárás során próbáljanak meg együttműködni az AI alkalmazásokkal, nem egyel, hanem többel, és ennek mondjuk első lépése, hogyha olyan a feladat meghatározás, hogy akkor szeretne egy áttekintés, szeretne egyáltalán nagy képet arról, hogy hogy vannak a dolgok, és azt nem akarja a legutolsó kutatásokhoz igazítani, hanem az, hogy most pillanatnyilag honnan kell elindulni, akkor ezt használja. Most azért nem akarok neveket, jó, mondok neveket, csak arra kérem a hallgatókat, és arra kérlek titeket is, hogy ezt kezeljétek mindig úgy, hogy mondjuk ma délután még ez a helyzet, aztán holnap lehet, hogy nem ez a helyzet. Tehát mondjuk, hogyha egy ilyen szituáció van, akkor mondjuk egy perplexity-be üsse be a problémát, és akkor nézze meg, hogy erre most mi van, de ilyen általános tájékozódás szintjén. Aztán, hogyha tovább akar menni, akkor már tudományos szakirodalom kutatás oldalon tud tovább menni, tehát ami szakmailag megalapozott, mélyebb anyagokat hoz föl, és hivatkozza az anyagokat, és rendesen hivatkozza, és akkor mondjuk használja a konszenzuszt, vagy más területeken másokat. És akkor utána, hogyha ezek mind megvannak, hogyha összegyűjtötte, tájékozódott, akkor használhat egy általánosabb, mondjuk, hogyha szöveget akar csinálni, akkor egy általánosabb szövegkészítő, tehát tudományos dolgozat készítésére alkalmas eszközt, mondjuk a ChatGPT-t most a jelenlegi szituációban. Hogy ezt a gondolatmenetet, ezt a gondolkozásmódot, hogy valójában úgy tekintünk a mesterséges intelligencia alkalmazásokra, mint szakértőkre, és mindig a normális, a jó szakértőhöz fordulunk az adott területen. És lehet, hogy az egyik területen X a jó szakértő, de a másik területen már nem X a jó szakértő, és ezért átmegyünk a szomszéd szobába, és akkor megkérdezzük őt is, hogy mit tud erről a kérdésről, hogy ezt a gondolkodásmódot szeretnénk átadni. És akkor utána, ha megírta a szoftvert, akkor utána ellenőriztesse azt, a ChatGPT-nek nagyon jó a nyelvi ellenőrzése, de nem árt, hogyha ráküld még egy diplit is. És akkor a végén így lesz egy kerek dolog. Tehát a második lépés az az volt, hogy hogyan válassza ki, és használja, ütemezze ezeket az alkalmazásokat, hogyan alakítson ki egy együttműködést. Egy folyamatot, bocsánat. A harmadik lépés az az, hogy hogyan használja ezeket az alkalmazásokat. Ugye ez a promptolás problematikája. Ez borzasztó nagy lufit fújtak ebből a promptolásból. Valójában az kell hozzá, hogy az ember tudja, hogy mit akar kérdezni, és ezt el tudja magyarázni a mesterséges intelligencia alkalmazásnak. Hogyha ezt jól tudja csinálni, akkor jól promptolt. Ha nem tudja jól csinálni, akkor nem jól promptolt. De a promptolásnak vannak általán szabályai, 1, 2, 3, 4, 5 lépésben, 5-6 lépéses promptolásokat szoktak összeállítani, hogy milyen szempontok szerint kell ezt csinálni. Azt az 5-6 lépést, vagy 5-6 szempontot, hogy az benne legyen a promptba, azt figyelembe kell venni, tudni kell, hogy egy ilyen promptot megfogalmazni az egy oldal alkalmasint, hogyha olyan a probléma és olyan minőségű választ szeretnénk, akkor egy egész oldalon keresztül kell ezt meghatározni, ahhoz, hogy jó megoldást kapjuk. És azt is tudni kell, hogy a promptolás az iteratív. Tehát, hogy feltesszük, kapunk valamit, feltesszük, finomítjuk, kapunk valamit. És azt is tudni kell, hogy mindig vissza lehet kérdezni. A promptolást az történetesen olyan, hogy meg lehet tanulni a ChatGPT-től magától. Meg kell kérdezni, hogy na akkor hogyan tudnád, milyen kérdések, milyen, hogy hívják, információk alapján tudnád pontosítani a válaszodat, és akkor segít ebbe is, tehát ez nem probléma. És a következő lépés az pedig az, hogy ellenőrizni kell, amit kaptunk.
Hogy ne bízzunk benne vakon azért.
Ne bízzunk benne vakon. De hogy mennyire ne bízzunk benne vakon, hát mi elég sok mindent gyűjtöttünk specifikusan ahhoz, hogy a hallgatóinkat fel tudjuk készíteni. És például a ChatGPT az egy olyan alkalmazás, amelyik egyébként nagyon sok mindent tud, de simán behazudik egy csomó forrást, teljes, korrekt irodalomjegyzékkel, API szabvány szerinti, az Amerikai Pszichológiai Társaság hivatkozási szabványa szerinti hivatkozásokkal, minden adattal, csak nem létezik az az irodalom.
Igen, ilyenekkel már mi is találkoztunk.
Egyáltalán nincs ilyen irodalom. De ez oda behazudja. Ugyanígy behazudik adatokat.
De különben, bocsánat, hogy közöbe kérdeznék, miért hazudik be egy ilyet? Tehát ez számomra mindig ilyen tök furcsa volt. Persze, ugye említette te is, hogy jól kell kérdezni, és persze valószínűleg mi is mondjuk hibászok, amikor én mondjuk rákerestem a saját nevemre, hogy kicsoda Zinzi Sztefán, és akkor ilyen elképesztő hülyeségeket írt. Tehát, hogy az én gondolkodásom szerint sokkal egyszerűbb lett volna azt írni, hogy bocsi, nem áll elég információ a rendelkezésemre ezt megválaszolni, mint hogy nem is tudom, hogy miket
írt. Kézilabdázót
dobott az fel. Az a DeepSeek volt, a kínai volt, hogy én egy híres kézilabdázó vagyok, és a Dorina is, különben kézilabdázó. De hogy számomra ez ilyen furcsa, hogy tehát miért talál ki ilyet? Mi van e mögött?
Hát ugye különböző struktúrájú AI-ok, különböző funkciójú AI-ok, különböző mértékben csinálják ezt. A ChatGPT az egy általános nyelvi modell, nagy nyelvi modellre épül, ahol ugye a nyelvi mintázatok alapján adja a válaszokat. Amikor már a kereső funkciók is erősek benne, tehát amikor a keresési algoritmusokat is beépítik, akkor például kap az ember olyan választ, hogy erre nincsen információm, a jelenleg általam hozzáférhető információk alapján nincsen erre válasz. És hogyha be van építve még egy ilyen tanulási modell is, meg nem tudom, szóval még komplexebb algoritmusok szerepelnek benne, akkor azt is megmondja, hogy erre nem tudom a választ az adott szituációban. De hát ugye ez nagy mértékben attól függ, hogy mire van optimalizálva, és milyen részek vannak benne. Mert a gépi tanulási modell, ez teljesen különböző mechanizmusok vannak mögötte, ami minket felhasználókat annyiban érint, hogy milyen hülyeségeket kapunk, vagy nem kapunk.
Jókat lehet rajta nevetni, de azért
igen, már. Igen. Teljesen más algoritmusok és modellek vannak mögöttük, és hogyha ezeknek a modelleknek más-más kombinációja van, akkor más-más típusú problémák merülnek föl, és más-más típusú erősségek jelentkeznek a ChatGPT hozzájárulásában. De hát minden esetre ezzel számolni kell, és nem csak a ChatGPT az rossz a az irodalomkeresésben, rossz az adatokban, a konkrét számadatokban. Olyan számadatot tud neked mondani, hogy feláll a szőve hátadon, hogy ezt meg honnan vette. Miközben vannak mások, amelyek meg kifejezetten igényesek ebből a szempontból, és általában megbízható számadatokat adnak. Na és akkor itt jön az, amiről most elkezdtünk beszélni, hogy a hallgatóknak elmagyarázzuk, hogy milyen típusú problémák esetén mik a legfontosabb ellenőrzési pontok? Hol várhatók a legnagyobb gigszerek a ChatGPT szolgáltatások? És akkor például azt meséljük el, hogyha ChatGPT-t használtál, és ilyen típusú eredményt akarsz produkálni, akkor első, hogy végignézed az adatokat, és független forrásból rákeresel az adatokra. Második, hogy végignézed a forrásokat, és tényleg vannak-e, és akkor elmondjuk, hogy a Web of Science, vagy az egyéb tudományos adatbázisokban, szakmai adatbázisokban hol lehet megtalálni azt, hogy meg ellenőrizni azt, hogy tényleg létezik-e olyan. Vissza kell menni az eredeti cikkre, és az eredeti cikket mindenképpen meg kell nézni, nem elég, hogy a mesterséges intelligenciát citálta. Ugye jó ilyen kereső szoftverek esetén ő maga ad linket a konkrét cikkhez, és akkor azt ott meg lehet találni. Nagyon fontos az, hogy az összes terminus technicust meg kell nézni. Időnként abszurditások jönnek ki, mert ugye angolul használja, és akkor azt lefordítja neked, és akkor hogy hívják, és akkor abból valami szörnyűség jön ki. Tehát a terminális érték a maradvány értékre. Szóval ezek le vannak stipistopizva, hogy hogy kell ezt magyarul mondani a szakmába, és azt úgy kell mondani, nem lehet se, hogy másképp mondani, annak pont annak kell lenni. Ugye eredménykimutatás, miközben profit and loss, ahogy hívják, az angol változat, de hát ezt nem lehet egy az egybe lefordítani. Tehát a terminusokat át kell nézni, és utána át kell nézni a gondolatmenetet, hogy ott a következtetési rend jó-e, mert a következtetési renddel az a probléma, hogy ez utóbbi időben került be a mesterséges intelligenciákba, hogy egy logikai rendet tudnak követni, egy tanulási algoritmus is bennük van, és ez a nagy nyelvi modellben feltétlen nincsen benne, mert az eddigi nyelvi korpuszon megszerzett tudását korreláltatja a kérdéssel valahogyan, és akkor én sem értek egyébként ehhez hozzá. De ez egy statikus kép alapján rak össze valami választ, és nem a gondolatmenet felépítése alapján rak össze valami választ. Hát ezeket mind ellenőrizni kell, van egy hosszú lista, tehát ez úgy kapják meg a hallgatók, és akkor utána, miután ez megtörtént, ez az ellenőrzés, azután lehet felhasználni, és arról megint van a hallgatók számára egy hosszú anyag, már nem olyan nagyon hosszú, de elég részletes anyag, hogy hogyan kell dokumentálni, hogy a beadott anyag, írott anyag mely részleteinél milyen mesterséges intelligencia alkalmazást, milyen módon használt föl az illető. És hogyha pedig szó szerint idézi a mesterséges intelligencia alkalmazást, akkor ennek is megvan a hivatkozási formája, akkor pedig így és így kell eljárni. Most ez a használat, hogy eredményesen tud használni a mesterséges intelligenciát, de itt van egy két nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy mikor etikus vagy, mikor elfogadható szakmailag és szerzői jogilag és az egyéni teljesítmények értékelése szempontjából a mesterséges intelligencia használata, tehát...
Ha jól tudom, erről egy külön kézikönyvet is készítettek, hogy mennyire etikus, mert ugye ez elég gyakran előkerül ez a mesterséges intelligenciával kapcsolatban ez a kérdés, és mire jutottak?
Hát ugye ez egy folyamatos fejlesztés alatt álló dolog, de azért nagyon sok mindent lehet rögzíteni. Egy. Ugye nem lehet feltüntetni a mesterséges intelligencia eredményeit úgy, mint az én eredményemet. Tehát nem lehet a mesterséges intelligencia által megírt szöveg fölé fölírni a nevemet szerzőnek, aztán utána beadni az egészet. Tehát ugyanúgy vannak szerzői jogi problémák, és nem abban az értelemben, vagy ezt majd tisztázza az ide vonatkozó jogi kutatás, hogy a mesterséges intelligenciának vannak-e szerzői jogai, vagy nincsenek, de az biztos, hogy nem az én tulajdonom, szellemi tulajdonom az eredmény. Tehát ezt fel kell tüntetni. Ez az egyik nagyon-nagyon fontos eleme, hogy nem lehet egy az egybe egyszerűen megoldatni a feladatot a mesterséges intelligenciával, azt várjuk a hallgatóktól, hogy ezt ne tegyék. És nem csak azért, mert hogy is mondjam, nem etikus más munkáját a sajátomként feltüntetni, hanem azért, mert az ő fejlődésük szempontjából nem kívánatos. Tehát a második cél, amit itt mi általánosságban követünk, az első ugye az volt, hogy szakmai problémák megoldásához tudják használni, de a másik, hogy ezt a saját fejlődésük érdekében tudják használni. A saját szakmai fejlődésük érdekében. Az, hogy jobb szakemberek legyenek, akik a mesterséges intelligenciával majd a munkahelyen jobban teljesítenek. Ez a másik cél. És erre mindjárt kitérek, mert ez egy fontos szempontot vet föl. Tehát ezért sem szerencsés, hogyha így használja a mesterséges intelligenciát. Hogy egyszerűen kapott egy szöveget, fölírja a nevét, aztán bevegye. A másik dolog az, hogy azt várjuk, hogy a mesterséges intelligencia használata az jól dokumentált, és ezáltal jó nyomon követhető legyen a szövegből, tehát tudjuk, mi az, ami a mesterséges intelligencia hozzájárulás, és mi az, ami a személy hozzájárulás. Erre van egy kézikönyvünk, és ez azt hiszem most már elég jól szabályozza, tehát aki ezt nézi, ez néhány oldal, de aki ezt nézi, és van egy melléklet, hogy kell ezt a dokumentációt megcsinálni, akkor az tud így eljárni.
És ezt akkor, mondjuk ugyanúgy kell lehivatkozni, mint egy korábbi tudományos publikációt?
Így van. Amikor szó szerint használjuk föl, akkor idézőjelek között is megfelelő módon, amikor pedig tartalmilag idézzük, akkor is ugyanúgy, mint a tudományos publikációnál, hogy itt a ChatGPT. Amikor pedig egy jelentős lépéshez használtuk föl mondjuk inputként, akár ötletadó, akár szempontokat adó eszközként a ChatGPT-t, vagy bármelyik másik alkalmazást, akkor pedig azt a funkciót, azt a teljesítményt, amivel ő hozzájárult a végső szöveghez. Nem az övé a végső szöveg, az a miénk talán a végső szöveg, de az, hogy ő ötleteket adott, szempontokat vetett fel, az hát ugyanúgy, mint ahogy köszönöm XY kollégámnak és barátomnak a cikkem korábbi változatához fűzött értékes megjegyzéseit, ezek alapján jelentősen módosítottam a cikken, és valószínűleg olyan szempontokat vetett föl, amik nekem sose jutottak volna eszembe. Ugye így szoktunk köszönetnyilvánítást csinálni a tudományos publikációkban, hát hasonló módon, persze nem ebben a struktúrában, de hasonlóan itt is dokumentálni kell azt, hogyha valakitől olyan nem szövegszerűen azonosítható munkafázisban, a probléma megoldás munkafázisában kaptunk inputot, amely másképp nem rögzíthető szöveghelyhez kötötte.
Én ezzel kapcsolatban egy kicsit, hogyha ilyen gyakorlatiasban, tehát hogy kicsit ilyen gyakorlati példákat tudnánk hozni, hogy jelen állás szerint, hogy miben tud leginkább segíteni, mondjuk akár egy ilyen üzleti életben, egy cég életében, tehát a mesterséges intelligencia, melyek azok a pontok, ahol leginkább tud segíteni?
Ha megengeditek, akkor visszakanyarodnék még egy szempont erejéig az oktatáshoz. Bocsánat, hogy ezt ide behozom, de ez nagyon fontos. Mert ugye kialakult az a tévképzet, hogy írjál szakdolgozatot 70 oldalban erről a témáról, beadom a ChatGPT-nek, kijön a szakdolgozat, beteszem és kész. Ez több okból sincs így. Több okból sincs így, és nem is lehet ezt pillanatnyilag megcsinálni. Lehet, hogy egyszer eljön ez az idő. De nem lehet megcsinálni. Ennek két oka van elsősorban. Az egyik, hogy a feladat ilyen szintű specifikációjára nincs jó eredmény, de a másik az, hogy ahhoz, hogy a ChatGPT-vel valaki együttműködjön, vagy bármilyen általános mesterséges intelligencia alkalmazása, az jó kell érteni a problémát. Nagyon jó kell ám érteni a problémát. És itt kanyarodok vissza a szakértői kommunikációhoz. Amikor elmegyek és egy pénzügyes kollégától kérdezni akarok valamit, marketingesként egy cégnél, akkor azt azért elég értelmesen meg kell fogalmazni a pénzügyes számára, hogy abból egy értelmes válasz lehet.
Tiszta sor.
És ugyanígy neki is értenie kell azt, hogy mire akarom én felhasználni, hogy ő értelmes választ adhasson. Tehát olyan nincs, hogy így a vakvilágba kérdezünk. Ez nagyon jó kell érteni ahhoz a szakmához, amiben kérdezünk a mesterséges intelligenciától, hogy jó kérdést tudjunk feltenni, és utána kritikusan ellenőrizni tudjuk. Nagyon-nagyon jó kell érteni. Nem kicsit, hanem nagyon jó kell érteni hozzá. A másik ok pedig az, hogy végül is, amikor beadja a hallgató, vagy beadja a munkatársa megoldását a főnöknek, akkor az ő neve van rajta. És ő vállalja mindenért a felelősséget, beleértve a mesterséges intelligenciától kapott eredményekért is. Ha ő azt nem tudja úgy ellenőrizni, hogy az megbízható legyen, és abban hiba van, akkor az ugyanakkor a probléma, mint hogyha ő maga elszámolt volna valamit egy Excel-lel, vagy bármivel. Értitek? Tehát az a tévhit, hogy most akkor a mesterséges intelligencia kiváltja a, nem tudom én, a tanulást, meg kiváltja ezt, meg kiváltja azt. Sok mindent lehet, hogy kivált, de hogy jól kell érteni ahhoz, hogy használni lehessen ezt, ez biztos. És ez fontos lesz majd az üzleti problémák megoldása. Mert ami látszik, az az, hogy a cégek egyre inkább elkanyarodnak attól, hogy ilyen nagy, hosszú dokumentumok készüljenek. Van, ahol készülnek nagy, hosszú dokumentumok, egy vállalatértékelésnél, tehát mi most itt befektetők vagyunk, és azon gondolkodunk, hogy megveszünk egy légitársaságot, mert most éppen jól megy, és valahol el kell tenni kis pénzünket.
Benne vagyok.
Kis pénzünket, és akkor ugye azt akarjuk megtudni, mennyit érdemes fizetni azért a légitársaságért. Ezért csinálunk egy vállalatértékelés, vagy ilyen dokumentumot csinál valaki, akkor egy sok száz oldalas alapos dokumentum lesz. Nyilván mielőtt beteszünk sok milliárd forintot, vagy sok milliárd dollárt alkalmasint, akkor azt azért szeretnénk megnézni, hogy hova tesszük. De ez a tendencia, hogy egyre rövidebbek a szövegek, az üzleti szövegek, és egyre kevesebb üzleti szöveg készül, és egyre több minden kerül át a PPT platformra. Ez nagyon erősen érvényesül. Tehát ma már egy tanácsadói jelentés, vagy egy projektjelentés, projektbeszámoló, az rövid szöveg és nagyon tartalmas PPT. Sőt, sok cég, és mi ezt a gyakorlatot ezt átvettük ezektől a cégektől, a McKinsey, a BCG, a Bain, ezek a tanácsadói jelentésük egészét PPT formájában adják le. Tehát prezentálják a megbízónak, a vezetőknek, és abban a prezentációban minden benne van, legfeljebb még jegyzeteket tesznek hozzá, legfeljebb kicsi kiegészítést tesznek hozzá, de abban minden benne van, az egy önértelmező prezentáció. Tehát az nem az előadást segítő prezentáció, egy önértelmező prezentáció, és abban minden benne van. Na most, ebből látszik, hogy hol lehet jól használni a mesterséges intelligenciát. Néha van szükség ilyen háttéranyagokra, értelmezésekre, stb. Stb. Ott nagyon sok mindent lehet. De az, hogy én holnapra a főnöknek csináljak egy kimutatást arról, hogy akkor ebben a speciális kérdésben milyen megoldási alternatívák vannak a mi közös projektünkben, most csinálunk egy bevezetési projektet, és akkor hogyan kéne, vagy egy új termékfejlesztési projektet, hogyan kéne ezt a kérdést, mondjuk egy árazási speciális kérdést megoldani, mire ezt kiadod mesterséges intelligenciának, tehát amire ezt a három oldalt megírod neki bullet pontokba, vagy ezt a PPT-t megcsinálod, addigra tízszer annyi idő telik el. Mert képbe kell hozni őt mind abban a tudásban, amivel mi most rendelkezünk projekttagokként, a céggel kapcsolatban, a projekt előzményekkel kapcsolatban, a célokkal kapcsolatban, a piaci környezettel kapcsolatban, stb. Stb. És akkor meg tudná csinálni valószínűleg nagyon-nagyon hosszú idő után. De nekünk ezt röviden meg kell tudni csinálni holnap reggelre. Értitek? És erre nem lehet használni a mesterséges intelligenciát, most még pillanatnyilag. Uh-huh. Arra viszont, hogy nagy anyagokat készítsen, hogy megfelelő háttérinformációt adjon ehhez a három oldalhoz, ahhoz lehet használni. És ezért is nagyon fontos az, hogy a hallgató ne a tudása helyett próbálja játékba hozni, hanem a tudása kiegészítéseként, egy okos, értelmes munkamegosztás részeként a mesterséges intelligencia. Tehát amíg nem lesz egy cégben mesterséges intelligencia vezérigazgató, tehát úgy értve lesz egy emberi és egy mesterséges intelligencia vezér, egy pénzügyi igazgató, egy projektvezető, mindenki mellett ott egy mesterséges intelligencia, addig azok a lokális tudások, amelyek abba a projektbe, aznap, abba a szituációba érvényesek, addig nagyon nehezen lesznek kiválthatók mesterséges intelligenciával, úgyhogy ott mindenképpen a szakmai tudás kell, és másút pedig a háttérhez, a felkészüléshez, a konkrét döntéshez előkészítő anyagokat, azokat pedig a mesterséges intelligenciával érdemes majd beszerezni.
Most egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy valójában mennyi időt spórolhatunk a mesterséges intelligenciával.
Pont ezt akartam, én is kérdeztem.
Olyan hosszan mondtad, hogy mennyi idő, amíg felmérjük, hogy egyáltalán mit használjunk, hogy fogalmazzuk meg, aztán ellenőrizzük. Nem tudom, szóval, hogy miért éri meg mégis akkor.
Akkor most mondom ezeket a példákat.
Jó.
És egyébként nem csak az oktatásban használjuk ezt, hanem most már van projektünk, ami a tanulmányhivatalnak a munkájába működik, és van projektünk olyan, amiben a hallgatókat arra készítjük föl, hogy ő tutorként hogyan használja a mesterséges intelligenciát. Tehát amikor nem a probléma megoldáshoz használja, hanem a tanulásához használja a mesterséges intelligenciát. Na, mi hogyan kezdtük el használni? Hát állatira megörültem, 23 mondjuk, januárjában jött a vizsgaidőszak. A legunalmasabb feladatok egyike, hogy kérdéseket generálni a tesztekhez a hallgatóknak. Betettem neki a PPT-t, adjál légy szíves 4 választós kérdést, amely olyan szerkezetű, hogy, és akkor leírtam neki, hogy egy kis esetre épül, mert alkalmazást szerettem volna vagy számon kérni a hallgatóktól, tehát nem tárgyi tudást, recitálását, a szöveget, a PPT-nek a szövegének a recitálását, hanem azt, hogy tudja alkalmazni azokat. Amik ezekre a PPT elemekre, megmondtam, hogy mik vonatkoznak, úgy nézzen ki, hogy van egy kis rövid helyzetleírás, a rövid helyzetleíráshoz tegyél föl egy kérdést, és ahhoz tegyél föl 4 lehetséges választ a PPT alapján, amiből egy jó, nagyon jókat tudod csinálni. Tehát azóta a vizsgaidőszaktól már nem rettegek, mert megcsinálja, ahogy hívják, megcsinálja nekem a mesterséges intelligenciát. És általában azok az esetek, amikor egy konkrét szövegkorpuszon kell dolgozni a mesterséges intelligenciának, ez nagyon jó, hogy mondjak egy konkrét üzleti alkalmazást, ami nálunk a tanulmányi hivatalban nem sokára a bevezetésre kerül. Ugye mi a legnagyobb erőfeszítés, erőforrás igény a tanulmányi hivatalban? Az, hogy jönnek a hallgatók, és a hallgatók nem tudják megoldani a problémát. Miért nem tudják megoldani a problémát? Mert nem olvasnak. Ebbe persze...
Ezzel nem fog segíteni a mesterséges intelligencia.
Azt hinnétek, de segíteni.
Tényleg?
Igen. Azt hinnétek persze az, hogy ez a hallgatónak a sajátossága, nem, az oktató se olvas. Tehát nem erről van szó, ebben teljesen azonosak vagyunk. De a hallgató nem olvas. A hallgató ugyanis, hogyha elolvasná azokat a tájékoztatókat, amelyeket minden év elején megkap, elolvasná azokat a szabályzatokat, amelyek rendelkezésre állnak, akkor tudná, hogy lehet megoldani azt az ügyet, amit ő meg szeretne oldani. Igazolást szeretne kapni, dékáni méltányosságot szeretne kapni, stb. Stb. És nem tudja. Ezért ír a tanulmányhivatalnak. Na most erre eddig a tanulmányhivatal munkatársai válaszoltak, de a ChatGPT-vel nagyon egyszerű elolvastatni azokat az anyagokat, amiket a hallgató nem olvas el, és az alapján nagyon pontos választ tud adni a hallgatónak, ráadásul ez nem egy ChatGPT alkalmazás lesz, hanem ez egy erre fejlesztett alkalmazás, ráadásul odaadja a hivatkozásokat is, hogy ebbe a tájékoztatóba szerepelt, ebbe a szabályzatba szerepelt, itt szerepel a formanyomtatvány, amit le kell töltened ahhoz, hogy tudj ilyen kérést beadni, és így tovább, és így tovább. Most ebből látszik, hogy ha van egy jól definiált szövegkorpusz, akkor nagyon-nagyon jól lehet használni, és nagyon pontos válaszokat. Minél inkább, a hogyan is van ez a világ a kérdés, annál nehezebb megbízható válaszokat kiszedni belőle, és ez az üzleti életben is így van. Még egy a konkrét alkalmazásokra, ugye nálunk a szakdolgozat az nem hagyományos szakdolgozat, tehát nálunk nem, a szakdolgozatnak nem az a célja, hogy bemutasd, hogy te tanultál sok mindent az egyetemen, és ez alapján értelmesen tudsz szakmai kérdésekről beszélni. Ez senkit nem érdekel. Ezért lehet egy elégtelent kapni még. Az a kérdés, ami ezután jön. Tanultásokat, és ezt a tudást, ezt fel tudod használni üzleti probléma megoldására, amiért valaki fizetne. Csak olyanért kap jegyet nálunk valaki, amiért valaki fizetne. És mi a szakdolgozattal kapcsolatos konzultációkat is úgy értelmezzük, hogy mi a megrendelőt képviseljük, a hallgató a szakértő, és a hallgatónak az én problémámat kell megoldani.
De itt bevontok cégeket is ebbe, abszolút, hogy konkrét problémák legyenek?
Abszolút, abszolút. Ez úgy néz ki, hogy vannak típus problémák, mert ugye azért az, hogy abból egy szakdolgozat méretű és az adott idő alatt adott rendelkezésre álló idő alatt megoldható feladat legyen, ahhoz azért már tudjuk, hogy miket lehet és miket nem. Ezek típusok, és a mi hallgatóink döntő része az dolgozik, mesterszakon 100%, alapszakon nagyon nagy százalék, nem bajják be, de nagyon nagy százalék dolgozik, és a saját cégüktől hozzák. És az egész úgy van kitalálva, hogy ez kettő az egyben. A cégnél bónuszt kap érte, itt pedig diplomát szerez a szakdolgozatával. És pont olyan anyagot kell csinálni, erre is van egy hosszas útmutatás, pont olyan anyagot kell csinálni, mint a best practice-t folytató tanácsadó cégeknél elvárt anyag. Olyan struktúrákat kell hozni, a PPT-ket olyan módon kell csinálni. És akkor minden mérföldkőnél prezentál, ugyanúgy, mintha ez egy projekt lenne a cégénél, és prezentál a főnöknek, ha a főnök a projekt szponzora, a megbízója, hogy ezt csinálja meg, vagy prezentál a megbízónak, hogyha ez egy olyan helyzet, hogy a vállalkozó és van egy megbízó cég. Annak a feladatát kell megadni. Ha fizetne érte, vagy megfizeti a munkabérét, és kap érte bónuszt, akkor kap érte diplomát, hogyha nem, nem. Ilyen egyszerű a dolog. És ebbe persze a szaktudását kell felhasználni, úgy, hogy az értéket adjon valakinek. Na most ezekhez kell neki felhasználni a mesterséges intelligenciát. Tehát helyből olyan típusú standardizált problémákhoz, amelyek többé-kevésbé standardizált, cégeknél nagyon gyakran előfordul a problémákhoz, a problématípusokhoz, amelyeknek a megoldásához ő egy bizonyos módon megtanulja hasznosan felhasználni és hatékonyan felhasználni a mesterséges intelligenciát. És az első az persze, ahogy mondtad, hogy már nem is biztos, hogy megéri a mesterséges intelligenciával foglalkozni, egyszerűen én végig gondolom, de nem, mert az első az lassú, és ezt megtanítjuk neki. Tehát nálunk a szakdolgozat abban is különbözik, hogy nem egy számonkérés, hogy bemutassa, hogy mit tanult, hanem egy tanulási folyamat, és ezért 2,5 év és nagyon sok kreditet tartalmaz ez a szakdolgozat, tehát ez egy integráns része a tanulásnak. És ebbe ő megtanulja ezt az alkalmazást, de utána a következő már nagyon könnyű lesz. Már nagyon-nagyon könnyű lesz. Az elsőnél még szenvedni kell, még ezt tudatosan kell, hogy is mondjam, rászorítani magamat, hogy alkalmazzam, de utána ez nagyon könnyűvé válik, és tudom, hogy hogyan kell csinálni, és nagyon sokat segít. Mi a mesterséges intelligenciát nagyon sok mindenre használjuk a karon, az oktatáson kívül is, kommunikációban, ugye azt tud előállítani képeket, tud előállítani videós tartalmakat, tud előállítani olyan grafikákat, amelyeket a kommunikációval fel kell használni. Nagyon jó kreatív ötletei vannak. Na de azért ez is úgy néz ki, hogy visszatérjek az előzőhöz, hogyha nem tudod, nincs egy világos kommunikációs stratégiád, nincsen világos üzenetterved, akkor sehova se jutsz a mesterséges intelligencia segítségével. Viszont ha van, és tudod, hogy itt ezt kell használni, ott azt kell használni, amott azt kell használni, akkor nagyon gyorsan és nagyon eredményesen, és nagyon sokat megtakarítva tudsz. Tehát nálunk a kommunikációs büdzsé ahhoz képest, hogy milyen megjelenésünk van, nagyon-nagyon alacsony. De azért alacsony, mert egy csomó mindent kiváltottunk mesterséges intelligenciával. Tehát, amit sok-sok pénzért csináltak egy borító tervet például, azt most már nem kell sok pénzért csinálni, és azt most már mi megcsináljuk olyan szinten, hogy jobb, mint a grafikus.
És tudsz néhány konkrét példát, ilyen gyakorlati példát, hogy milyen, tehát a cégek miben keresik a mesterséges intelligenciát, amiben tud segíteni nekik?
A cégek iszonyatosan el vannak veszve, az látszik, és hát egy céges tanácsadó, aki jött a céges világból, és a cégeknek vezet be mesterséges intelligenciát, vette föl velünk a kapcsolatot, és akkor beszélgetünk, és akkor az derült ki, hogy mi messze előttük járunk abban, hogy mi saját magunk hogy használjuk, hogy hogy használjuk az oktatásban, hogy használjuk a hallgatók számára átadott, tehát a tanításban, mondjuk így, hogy használjuk a saját folyamatainkban, hogy használjuk a marketingben, hogy használjuk a tanulmányi hivatalban, sokkal előrébb vagyunk, mint ők. Hát azért, mert nekünk előrébb kell lenni, mert a hallgató előtt kell legalább egy órával járni, tudjátok, mint az orosz tanárnak. Hát mi rá vagyunk kényszerítve.
A korábbi beszélgetésekben ugye itt a mérlegemben többször felmerült, hogy a cégeknél általában ez ilyen ad-hoc jellegű, hogy van egy ember, akit mondjuk érdekel a mesterséges intelligencia, és akkor ő elkezd foglalkozni, de nagyon kevés az, hogy mondjuk ilyen központilag ki van adva, hogy ezt kéne, ezt is tapasztaljátok?
Hát mi is így kezdtük, de nagyon korán, és akkor rájöttünk, hogy ez egy veszély, és valójában nálunk ez nagyon szisztematikus. Tehát készült egy oktatói kézikönyv, mesterséges intelligencia felhasználásáról, oktatói oldalról, 100 oldal. És akkor le van írva, hogy figyelj, hogyha kérdéseket akarsz generálni, így kell promptolni, így kell, hogy hívják, volna ellenőrizni, stb. Így kell áttenni a Moodle-ban, mi Moodle-ban vizsgáztatunk, elektronikusan vizsgáztatunk. Ha így akarsz tananyagot csinálni, akkor ezt így kell fejleszteni ilyen lépéseken keresztül. Aztán készült egy ugyanilyen a hallgatók számára, ami a hallgatói tananyag gyakorlatilag, hozzá videó előadás, PPT felvétel, ott is videó előadás, PPT. És ezt teljesen szisztematikusan csináljuk. Aztán ennek a tapasztalata alapján készül, vagy a marketinges tapasztalatok alapján pontosabban készül most már a TH-nak a felhasználása, tehát ezt végignéztük, hogy mely területeken kell ezt nekünk megcsinálni, és ezt a mi munkánk egyszerűsítésére csináljuk is. Olyan robotot fejlesztünk, hogy ne kelljen nekünk ki kattintgatni mindenkinek a vizsga kiírását, hanem ez egy sok kattintásból álló dolog, de nagyon egyszerű, mert van egy input információ, és az alapján meg kell csinálni, hogy mikor lesz a vizsga, milyen tárgyból, hogyan. És ilyen egy robot, az végig kattintgatja őket, és neked nem kell csinálni. Olyan hálásak a kollégák.
Tehát
nálunk ezt megpróbáljuk szisztematikusan kihasználni, az összes lehetőséget, de ennek régi hagyománya van, mert előtte a klasszikus informatikai eszközöket használtuk szisztematikusan az oktatásban. Tehát nálunk minden előadásról videófelvétel készül, ezek visszanézhetők a hallgatóknak, van egy videótár, a videótár az úgy működik, mint a könyvtár, az összes irodalom elérhető elektronikus formában. Minden egy oktatástámogatási szoftveren keresztül megy, az a Moodle-nek nevezett valami. Ebben egy elektronikus vizsgaközpontban vizsgázik mindenki, ami hát azt hozza például, hogy ezt nem nagyon szeretik a hallgatók, a vizsgát összességében nem szeretik.
Az elektronikus nem vagyunk meglepődve.
Az elektronikus vizsgát még kevésbé, ugye, mert ott azért még jobban lehet kiszűrni a csalások legalábbis hagyományos formáit, nyilván mindig egy lépéssel előttünk járnak. De aztán, amikor látja, hogy nem úgy van, hogy akkor kell megírni az EH-t, amikor az óra rendbe szerepel az óra, hanem választhat 3 időpont közül, vagy 5 időpont közül. Akkor rögtön szimpatikus lesz ez az egész. És ugyanígy a Teams-t beépítettük. Szóval nagyon-nagyon gazdag az az informatikai eszköztár, amit használunk. Ez a világ élvonalába tartozik. Tehát az a vizsgaközpont, ami nálunk működik, az Amerikában is kevés van.
Én visszakanyarodnék kicsit erre a cégeknél kísérletezgetés a mesterséges intelligenciával témára, hogy az világos, hogy mondjuk az ember elkezdi megkérdezni a ChatGPT-től, hogy mit tud róla elmondani, nem tudom, hova érdemes nyaralni menni januárban, de hogy mennyire kell ezzel vigyázni, hogy mondjuk üzleti titkokat bele lehet írni, hogy ezzel kezdjen valamit, vagy úgy gondolom, hogy nem.
Nagyon-nagyon problematikus, így van. És ez egy nagyon nagy nehézség nekünk. Ugyanis az egyetemnek nincs általános előfizetése, sőt, mondok mást, rosszabbat. Mi, mint kar, akik egyébként miért betennénk a pénzt, sem tudunk közvetlenül például ChatGPT előfizetést csinálni. Ugye a ChatGPT-nek különböző szintű előfizetései vannak, van az ingyenes változata, akkor van a személyes alkalmazásra talált változata, kitalált változata, és akkor van ilyen team alkalmazásokra az üzleti felhasználók számára. Mi ebbe hajlandók lennénk jelentős összeget betenni, de ugye közbeszerzés alatt állunk. Majd 3 év múlva tudunk ChatGPT-t beszerezni, amikor már nem is lesz, szerintem. Na, mindegy, de De vannak alternatívek például. Tehát itt van a Copilot. Csak a Copilot az 100 ponton rosszabb, mint a ChatGPT, és hogy értsétek, nem akarom én leszólni a Copilotot, de olyan idegesítő pontokon tud rosszabb lenni, amit könnyebb lábon kihordott infarktusok nélkül nehéz elviselni. Szóval értitek, tehát van egy integrált Copilot a Word-ömben, mert nekem van ilyen a céges előfizetésem. Vagy a, vagy
annak, a... aki nem tudja, esetleg el tudod mondani, hogy mi az a Copilot.
Ja, igen, az a Microsoftnak a ChatGPT-hez hasonló megoldása, körülbelül ugyanazokkal a strukturális, vagy értve azt, hogy, hogy ugyanazokkal a felkészítési rendszerekkel, meg ugyanazokkal a modellekkel. Most biztos vannak különbségek, nem nagyon értem. A lényeg az, hogy ugyanolyan széleskörű általános felhasználású eszköz. És akkor be van integrálva. Mit jelent az, hogy be van integrálva? Az, hogy megjelenik egy külön mező. És akkor, amikor szeretném, hogy megjelenítse, hogy az én szövegemet hogyan javította abba a külön mezőbe, tehát amiben be van integrálva, a Word-be, amikor be van integrálva, és kérem tőle, hogy javíts ki a szövegemet, stilizáld a szövegemet, csinálj abból egy jobban olvasható szöveget, mert én béna vagyok az íráshoz. Akkor de csinál egy szöveget, és amikor megkérem, hogy mutasd már meg, hogy mit javítottál, hogy utána ellenőrizni tudjam. Hát ezt még sajnos nem tudom megjeleníteni, ez a válasz. Hát ettől olyan ideges az ember, amikor ki akarom másolni a promptot, hogy legközel fel tudjam használni, akkor nem tudom kimásolni a promptot. És így tovább, és így tovább. Szóval, ha jó is ez az alkalmazás, de ezek a gyermekbetegségek, ezek annyira fel tudják idegesíteni az embert, hogy ez orvosilag nem javallott meg a használata. Legalábbis a hosszú élet titkát nem ezt tekinteném.
Mit vársz egyébként most... Félig viccben mondtad nyilván, hogy 3 év múlva már nem lesz ChatGPT, de hogy...
Majdnem.
De hogy igen, szóval, hogy milyen irányba fejlődhet a következő 1-2 évben a mesterséges intelligencia szerinted?
Ami jól látszik, és amire mindig felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a szakosodás erős. Tehát, hogyha egy olyan amatőr, mint én, aki egy amatőr Excel felhasználó, az Excelbe akar programozni, akkor arra már a ChatGPT-n belül is van egy speciális GPT alkalmazás, amelyik hogy hívják, amelyik megcsinálja a programot. Megmondom, hogy mit szeretnék beadni, és mit szeretnék megkapni, és ő megcsinálja, és azt egy-egybe beteszem az Excelbe, az integrált, teszem zárójelbe hozzá, és működik. De ez most már sokkal tovább ment. Tehát azon kívül, hogy vannak speciális, mondjuk kommunikációs formákra vonatkozó megoldások, szöveges, képi, videó, hang tartalmakra. És vannak ilyenfajta kommunikációs lehetőséggel rendelkező megoldások, tehát megszemélyesített GPT, akinek nem csak egy nyelv szövegfelismerőn keresztül tudok kommunikálni, hanem ott valaki, egy arc nekem válaszol, és ott egy személyes választ ad. Azon kívül szakterületileg is nagyon funkcióban is nagyon differenciálódnak ezek. És akkor lesz olyan, amelyik jól tud programozni. Most is van ilyen, kifejezett ilyen alkalmazás. De van olyan alkalmazás, hogy egy konkrét marketing példát mondjak, és mi ezt már elég régóta tanítjuk, hogy a marketing egyik kulcs sikertényezője az az, hogyha egy marketing kommunikációs anyagot kidolgoztunk, és ezt szórásba akarjuk vinni, akkor előtte reklám előteszteket kell csinálni. És a reklám előtesztre sokféle eszköz van. Az egyik az, hogy hát a célközönséget megnézzük, hogy hogyan reagál rá. De az, hogy hogyan reagál rá, azt már nehéz fölmérni. És erre van például egy nagy világcégnek egy nagyon-nagyon fejlett alkalmazása, ami azt tudja, hogy a felhasználói csoport, a célközönség nézi a reklámot, és egy arcfelismerő szoftveren keresztül az érzelmi állapotokat minden másodpercbe rögzíti, hogy milyen érzelmi állapotokat fejez ki az arcunk. Ugye ennek a hátterében Ekman kutatása áll, aki ilyen mikro arc kifejezéseket azonosított, és minden egyes érzelmi állapothoz ezeket be lehet azonosítani. Tehát egyszer meg lehet mondani, hogy mely izmok feszülnek meg, hogyha az ember megvetést érez, és mely izmok feszülnek meg, hogyha jókedvet, ha félelmet, meglepetést, stb. ezt ő láthatóan nagyon jól kidolgozta, és ezt az eljárást használja ez, és ez alapján pontosan beazonosítja azt, hogy hogyan reagál minden egyes képkockára, egyes nitre a felhasználó. És utána ezt az egészet beteszi egy nagy és mesterséges intelligencia által kezelt adatbázisba, ráadásul. És megnézi, hogy az ilyen típusú reklámok, a világ összes tájára összegyűjtött ilyen típusú reklámok, ezek hogyan teljesítettek az egyes országokban? Milyen eredményeket értek el? A te reklámodnak az elhelyezése és a mesterséges intelligenciával történő analizálása során mi várható, hogy te reklámod hogyan fog teljesíteni? Átlag alatt fog teljesíteni, mondjuk a fogyasztói érdeklődés felkeltésében, átlag fölött fog teljesíteni az elkötelezettség kiváltásában, stb. És azt az egészet megjelent egy dashboardon. És ezt $1000 meg lehet venni. Ami, hogyha összehasonlítjátok a sugárzási költségekkel, akkor látjátok, hogy semmi. És ez a cég, amelyik ezt egyébként használja, Magyarországon is működik, ez a cég, és akinek nagyon köszönöm, hogy ezt nagyvonalúan az oktatás rendelkezésére bocsátotta egyébként az ELTE GTK-n, marketing kommunikációs tárgy keretében. Például az egyik példa itt az, hogy egy nagy magyarországi élelmiszeripari cégnél sütőport akartak reklámozni karácsonyi felkészülésként, ugye, hogy a sütőpor a karácsonyi sütőzés, családi étkezéseknek milyen fontos része, és hogy milyen örömet szerez. És biztos tényleg így is van. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy csináltak erre egy reklámfilmet. És ugye kivesz sütőport, nyilván a háziasszonyok vesznek sütőport. És hát ugye ilyenkor Nagyi szokta behozni a sütőporra készült Nagyi süteményt. Hát ez a sztereotípia neve. És amikor megjelent az anyós, akkor olyan kifejezések jelentek meg a célközönség arcán, azon abban másodpercben, azok ma a másodpercekben, amíg látható volt, amelyek, hát hogy is mondjam, a reklám várható performanciáját jelentősen rontották. És annyit kellett csinálni, hogy azt a néhány másodpercet ki kellett cserélni, értitek? Kicserélték azt a néhány másodpercet, és sok százmilliós hasznot hozott, vagy mit tudom én, hát én magyar piacon nem, de a nemzetközi piacon sok százmilliós hasznot tudott volna hozni ez a változtatás. Egy pár százezer forint, pár millió forint volt ott a videó szerkesztése, ha már milliót mondok, akkor már nagyon sokat mondtam, hogy azt a snittet azt átalakítsák. Ezt lehet ebből kapni, tehát, hogy csináltál sok pénzért egy kampányt, ami nem működik, vagy csináltál sok pénzért egy kampányt, ami nagyon jól működik. És ezt tudja a mesterséges intelligencia nekünk adni. Például a marketing kommunikációban, és így használják a jobb cégek is, akik nem azt mondják rá, erre nekünk nincsen időnk, mert ezt szokták egyébként mondani a cégek, tehát nem használják ezt egyébként. Ugye onnan lehet ezt pontosan tudni, hogy a mi marketing mesterszakos hallgatóink tekintélyes része a cégeknél dolgozik marketing állásban. És ezek mind ilyen kerek szemekkel nézik, hogy ilyen létezik, miközben ez az alkalmazás, amit én mondok, ez 7 éve kezdték el piaci módon szolgáltatásként biztosítani ez a nagy cég. 7 éve biztosítja, és ezek nem is hallottak róla, hogy ilyen van. Sőt, a reklám előtt ezt se csinálják soha, mert akkor már kifutottunk az időből, akkor már nem lehet megcsinálni, akkor már ezt hagyjuk el. Na, tehát ennek óriási piaci szerepe van, láthatóan sok millió forintot tudunk keresni, hogyha csináljuk, vagy sok millió forintot tudunk kidobni az ablakon, ha nem csináljuk. Ez egy komplex alkalmazás, ez nem a szokásos alkalmazás, hanem ez már egy specializált alkalmazása a mesterséges intelligenciának.
Tiszta sor. És akkor talán egy utolsó kérdésre még van időnk, én azt kérdezném, hogy mi lenne a tanácsod annak, aki mondjuk így soha nem használt mesterséges intelligencia, de érdeklődik iránta, hol érdemes kezdeni, és mire figyeljen, mint veszély. Tudnál egy pár tanácsot adni esetleg?
Hát azt tudom talán elmondani, mert most ezek a legfrissebb emlékeim, most nem a saját emlékeim a frissek, hanem amit a hallgatóknak mondunk, hogy a mesterséges intelligencia használatához az kell, hogy kritikusan, szakszerűen és etikusan tudjuk felhasználni a mesterséges intelligenciát. Ennek megfelelően különböző problémák merülnek föl, és különböző módokon lehet belépni. De a legérdekesebb belépési mód valószínűleg az lenne, hogy ugye lehet ez egy ilyen olyat, mint amit mi adunk 100 oldalt a hallgatóknak, meg a hozzátartozó prezentáció és elemzés és videófelvétel. De talán a legérdekesebb, hogyha az ember elkezdi kérdezgetni a mesterséges intelligenciát, és megpróbálja tutorként felhasználni. Nagyon rettentő sokat lehet tutorként tanulni a mesterséges intelligenciától. Amikor nem egy konkrét problémát akarunk megoldani, hanem az, hogy hogy kell az ilyen problémákat vele együttműködésben megoldani. Ez nincs eléggé a fókuszba. Nyilván azért is, mert ilyen hétköznapiként ugye a te jó példádat engedelmeddel újra használva, hogy hova érdemes menni nyaralni, mik a jó helyek, hol vannak, nem tudom, ilyen látnivalók, és ilyenkor viszonylag elfogadható idő. Ebből a szempontból közelítjük meg a mesterséges intelligencia használatát, és nem úgy, hogy hogyan lehet jó desztinációkat találni egyáltalán a te segítségeddel, hogyan lehet mondjuk desztinációkkal kapcsolatos pult összeállítani, és így tovább. És ebbe segíts nekem. És akkor ez egy egészen más megközelítés. Ugye ez egy egészen más megközelítés. Tulajdonképpen egy idegenforgalmi vagy utaztatási szakemberré szeretnénk válni ebben a kérdésben. Nyilván itt különböző fokozatok vannak persze, de ezzel nagyon sokat lehet, és a ChatGPT vagy a más általános mesterséges intelligencia felhasználása esetén nagyon sokat lehet az ő saját felhasználásával kapcsolatban kérdezni. Ugye említettem ezt a promptolási lufit, hogy prompt engineering, és akkor ez valamilyen nagy tudás, és akkor mindenki rettek tőle, hogy úristen, én nem tudok prompt engineer-elni.
Tényleg ijesztően hangzik.
Igen.
Abszolút. Semmi az egész. Meg kell kérdezni, hogy kell téged úgy promptolni, hogy az jó legyen. És ő el fogja mondani ezt a standard tudást, amit egyébként minden ilyen ember tud és mond. És hogyha ezt megkérdeztük tőle, akkor utána egy utcahosszal jobbak vagyunk a mesterséges intelligencia felhasználásában. Jó, szóval én azt javasolnám, hogy ez lenne, tehát a standard mód az az, hogy akkor előveszünk ilyen tananyagokat, meg ilyen brossúrákat, aztán elkezdjük megtanulni, de én nem ezt javasolnám, hanem azt javasolnám, hogy a konkrét feladatokhoz igazodóan kérdezzünk, és a próbálgatást azt nem lehet megúszni. Tehát, hogyha valaki el akar mélyülni benne, és jót akar csinálni, akkor nincs olyan, hogy megússza azt, hogy próbálgat. Akár mennyit tanult előtte, a konkrét feladat jó megoldásához próbálgatni kell, iterálni kell, sokszor kell iterálni. A kollégám csinált egy borító tervet. Csodálatos volt. Kértem, hogy valami ilyesmit csináljunk, ez illeszkedne az üzenetstratégiához. Tehát én csak üzenetként fogalmaztam meg, nem kreatívként, és azt kértem, hogy ő csináljon belőle egy kreatívot. Fantasztikusat csinált belőle. Na de elmesélte, hogy ez neki 8 órájába került, hogy ez pont úgy néz ki, pont olyan pozícióból van lefotózva, pont olyan pozícióból látszik a rakéta, pont olyan, nem, minden pont úgy van, ahogy kellene, és akkor ez lett belőle. Na de nyilván ilyen tökéletességre nem akar az ember törekedni általában, de az, hogy az iterációban a visszajelzéseket kritikusan, a saját visszajelzési tapasztalatokat kritikusan beépítsük, az mindenképpen kell, és ezt nagyon jól meg kell tanulni, mert ezen, hogyha ezt jól tudja az ember csinálni, akkor sokkal kevesebb iteráció kell, sokkal gyorsabban tudja pont azt hozni, ami kell. És standard kérdések esetében már pont azt tudom feltenni, azt a kérdést tudom feltenni, ami kell. A megbízhatósághoz még egy, vagy a kiberbiztonsághoz még egy, ugye valóban a mesterséges intelligencia tanul azokon, amiket beadunk. Ugye ennek van egy ilyen városi legenda változat, hogy a Microsoft beadta a Windows kódokat, és akkor hogy hívják, az jó megtanulta, és utána mik a Windows kódok kérdése, kiadta azokat a Windows kódokat egy másik felhasználó. Jó. Valószínűleg ez csak városi legenda, de jó hangzik, és mutatja azt, hogy mi a probléma. De nekem közvetlenül oktatóként van egy nagyon komoly problémám, nevezetesen én tanítom a hallgatóimnak, hogy használja tutorként, hogy például kérjen mesterséges intelligenciától olyan kérdéseket, amelyek a nálunk szokásos dolgozatokban várható, és az alapján ellenőrizze a saját tudását, hogy felkészült-e a vizsgára, vagy a zárt hely.
És pont ugyanazt adja, amit te a vizsgára tervezte?
Igen, és ez a kérdés, ez egy nagy probléma, de ugye két dolog van. Egyrészt, hogy én szigorúan előfizetéses alkalmazást használok, ahol olyan előfizetésem van, ahol beállítom, hogy ebből ne tanuljon, tehát ne adja vissza az én hallgatóimnak, mert azok biztos pillanat alatt rájönnének el.
És ki is használnak.
Hogy lássátok egyébként, hogy a különböző országok különböző becslései azok az egyetemista korosztályban 90%-os általános mesterséges intelligencia használatot detektálnak. Tehát mindenki használja. Na, vissza. Ezért aztán tényleg csak olyan alkalmazásokat lehet használni megnyugtatóan, amelyek ilyen típusú belső információkat nem adnak tovább, ezen nem tanulnak, és nem adják tovább. Egy az egyben nem fogja a kérdést továbbadni, de bőven elég, hogyha a lényegét továbbadja, és ez gondot jelent.
Margitai Tihamérnek, az ELTE egyetemi tanárának köszönjük szépen, hogy itt voltál, nektek pedig köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Reklám következik.
Kislányként arról álmodtam, hogy szülésznőgyógyász leszek. Nagylányként egy saját, szabadalkotó közösségről. Ha felnőttként is tudsz álmodni, lesz mit valóra váltanod. Ha az az álmod, hogy sikerre vidd a vállalkozásodat, akkor pályázz a Visa She's Next-re.
Reklám vége. Shadow AI. Láthatatlan eszközök, valós üzleti kockázatok. Az adás a Forage csoport támogatásával valósult meg.